Isten hozta a testvéreket, áldjuk Istent, hogy összegyűjtött bennünket így most még ebben az időszakban, és együtt hallhatjuk az ő igéjét, énekelhetünk és imádkozhatunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőseidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Amen. Magasztaljuk Urunkat, 89. Zsoltárunkat, énekeljük az Úrnak irgalmát, örökké éneklem, énekeljük a Zsoltárnak első, az énekeskönyvben szereplő második, valójában a harmadik, és majd a hetedik versszakát. Így kezdődik az ének, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem, mert vajon, hogy megáll ő indörökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon minden ha, és hogy mind az égig erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod. Az hegek hirdeték sok csoda dolgodat, a szent gyülekezet te igazságodat. Mert vajon ki csoda volna ott fenn az égben, ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen, az erős angyalok seregében vajon-e, ki hedicső Úrhoz hasonlatos lehetne. Boldog a nép, amely te néked örvendez. Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. Fényes orcád előtt ezek járnak merészen, és a te nevedben örvendeznek szüntelen, mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod, és jó téteményed rajtuk megszaporítod.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által megköszönjük neked, hogy mindennapi életünk rohanásában, a forgatagban, amiben vagyunk, kínokban és feszültségben, örömben és bánatban, gyászban és emlékezésben. Iskolából hazatérve, vagy éppen majd holnap oda rohanva, tanítva vagy tanulva, te most megállítasz bennünket. Legalább néhány percre. Add, Urunk, hogy megcsendesüljön valóban a mi szívverésünk is. Hogy most ne legyen bennünk olyan kényszer, hogy mit kell még megtennünk, elintéznünk, ne azon járjanak a gondolataink, hogy vajon elzártam-e a tüzet a leves alatt, vajon nem ége oda valami. Kérlek, hogy most adj csendességet bennünk, hogy rád figyeljünk. És azt is kérjük, Urunk, hogy szólalj meg. Oda sokszor kértük már ezt. Most is ez a mi fohászunk, Urunk, Istenünk. Szólalj meg, hiszen a te szavad mindent eldönt a mi életünkben. Mi így tapasztaltuk, ez a személyes hitvallásunk, hogyha te szólsz, akkor minden megváltozik. Mert a te szavad nem emberi szó, nem azt mondja csak, hogy valahogy majd csak lesz, hanem amit mondtál, az már meg is történt. Hisszük, Urunk, hogy így van a mi bűneinkkel, a mi nyomorúságunkkal kapcsolatban is, hogy amit a kereszten kimondtál, hogy elvégeztetett, az úgy van. Elvégeztél értünk mindent a te fiadban, Jézus Krisztusban. Hisszük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád bűnösen. Jöhetünk hozzád a mi bűnös gondolatainkkal, az elmúlt napokban kimondott szavainkkal, és kérhetjük, Urunk, a te bocsánatodat. Sőt, még mulasztásainkat és gondolatainkat is elmondhatjuk neked. Tetteinkről pedig már saját magunk is beszélünk. Jöjj és kérünk, szólj hozzánk, bocsáss meg a mi vétkeinket, és indíts szívünket hálaadásra úgy, hogy mindazt, ami eddig megkötözött, azt már nem vágyjuk, hanem elhagyjuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, lelkednek áradásáért is, hiszen a legnagyobb ajándék, amit adhatsz önmagad, ezt ígérted a prófétán keresztül, ennek az esztendőnek első napjaiban, első Isten tiszteletén, hogy nem csak jóra fordítod a mi dolgunkat, hisszük, hogy már ez meg is történt, hanem önmagaddal ajándékozol meg minket. Szívünkben, életünkben, ahogyan az apostol vallotta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Így köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hét minden áldását, örömét. Így köszönjük neked, Urunk, a terheket is. Kérünk most, irányítsd figyelmünket a te igédre, önmagadra. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét János evangéliumából, az evangélium 4. fejezetének befejező két egységét olvassuk a 43. fejezettől egészen a fejezet végéig.
Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Judeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt. Menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Judeából Galileába.
Kedves testvérek, ahogyan együtt olvassuk most János evangéliumát, léptünk egy nagyot a proféták világából, megállapíthatjuk azt, hogy az evangéliumnak az első nagyobb egységében Jézus Krisztusnak a beszélgetései, párbeszédei olvashatóak, és szinte dramatizálva újra el is mondhatóak. Annak a Jézusnak a megszólalása, akinek fontos az ember, aki leül vele beszélni, megszólítja, kérdezi, rátapint a legnehezebb dolgokra az életében, és nem hagyja őt válasz felelet nélkül sem. A felolvasott igében is egy beszélgetésről olvasunk, legalábbis a nagyobb, második egységben egy beszélgetésről hallunk és olvasunk. Azt mondja a Szentírás, hogy van egy királyi tisztségviselő, aki valószínűleg Heródes Antipás negyedes fejedelemnek, a negyedes fejedelmet ott és akkor a köznyelv királynak hívta. Ennek a gyilkos indulatú előjárónak, királynak volt a beosztottja. Arról a királyról beszélünk, aki egy percig sem vonakodik a hatalmával élni, amikor keresztelő Jánost el kell fogni, amikor keresztelő Jánost halálra kell adni, egy ittas éjszakának az ígéretében. Arról a fejedelemről, királyról beszélünk, aki ha kell, akkor a hatalma megszilárdításának az érdekében a saját családját is meggyilkolja, kiiktatja. Arról a királyról, fejedelemről beszélünk, aki elszereti a testvérének a feleségét, akivel együtt él. Egy ilyen alkalmazottról van szó. Ez a tisztségviselő, ez a királyi alkalmazott Jézushoz megy. És persze mindazok, akik ismerik a Szentírást, olvassuk Máté evangéliumát, vagy olvasok Lukács evangéliumát, úgy feltűnhet nekünk, mintha ennek a történetnek bizonyos elemei ismerősek volnának számunkra. Egy másik evangéliumban ott a kapernaumi századosról van szó. A település azonos, talán az is, hogy az akkori adminisztrációnak, politikai hatalomnak volt a szolgálója, az illető, de hát ott mégis itt egy köztisztviselőről van szó, ott pedig egy katonaemberről van szó. A többi evangéliumban nem is azt olvassuk, hogy a gyermek beteg, hanem azt olvassuk, hogy a szolgája beteg. Szóval vannak nagyon hasonló elemek, és vannak olyanok, akik ezt a két egységet, két történetet ketté választják, és vannak olyanok, akik azt látják, hogy ez a két történet azonos, csak az a hallgatóság más, ahol megfogalmazódik az evangéliumnak a végső üzenete, azaz, hogy egy és ugyanaz a két történet. Nem akarok én ebben végsőkig állást foglalni, azt gondolom, hogy nagyon közeli a két történetnek az elmondása, de mégis ennek az igének, a János evangéliumában lévő igének szeretném majd a jellegzetességeit, a pontjait idehozni, elétek hozni, és erről néhány dolgot közösen levonni. Az első, amit általánosságban elmondhatunk, hogy ez a, mondjuk így, kormány tisztségviselő, magas rangú tisztséget betöltő ember nyomorúságba kerül. Az élete a legnehezebb bajba kerül. És nem is akarom sokáig dramatizálni ezt a helyzetet, mondani, hogy milyen nehéz helyzetek vannak az életben, mert most ebből van nagyon-nagyon sok. Kiki el tudná mondani a saját személyes történetét, tragédiáját és a nyomorúságát, de úgy hiszem, hogy annál nyomorúságosabb helyzet nincs, mint amikor valakinek a gyermeke beteg. És amikor a szülő tehetetlen a beteg ágy mellett. Szoktam mondani, hogy amikor a gyermekeink kicsik voltak, akkor egy-egy műtéten átestek volt, némelyiküknek sérült műtétjük, és amikor az embernek el kell engedni a gyermekét, rá kell bízni szakavatott kezekre, ismerős orvosokra is, de mégis a legnehezebb pillanat az, amikor az ember előtt a márkába a gyermekét eltolják a betegszállító kocsin, és egyszer csak gomnyomásra megnyílik a műtő ajtaja, és becsukódik. Annál tehetetlenebb érzés nincs. Mindent megtennél, és mégsem teheted. Nem vállalhatod fel. Nincs hozzá szakértelmed. Vagy azt sem teheted meg, hogy kicseréljétek magatokat, és hogy te szenvedj. Ezt nem lehet megtenni. Ott és akkor csak egy valami marad, hogy vajon el tudom-e engedni. És amikor a legdrámaibb helyzetet hozom ide, amit még egyszer mondom, nem kívánok senkinek, hogy valaki a gyermekét lássa haldoklásban, akkor mégis kimondható az, hogy a kétségbeesettség a sokszor megváltoztat mindent. Megváltoztat rangot, megváltoztat családi pozíciót. Az ember egészen egyszerűen segítséget szeretne. Balesetben, betegségben, szenvedésben, a halál torkában segítséget keresne. Nem ilyen helyzetben vagyunk mi? Persze nem a végletekig kiszámított helyzetben, nem ebben a végletekig határhelyzetnek nevezhető időszakban, de mégis most ilyen helyzetben vagyunk, hogy valaminek történnie kellene. Most annyi türelmetlen emberrel találkozom, hogy az csoda. Valaminek most már történnie kellene. És emberek egy része az megindul, és azt mondja, nem számít semmi, most már nincs is semmi, most már nem kell semmivel foglalkozni. Másik fele az emberiségnek pedig szinte beleőrül ezekbe a dolgokba. Valaminek történni kellene. És ezekben a határhelyzetekben egész egyszerűen valahol a mélyről előjön az emberben az a kérdés, hogy akkor van-e Isten, vagy nincs Isten? Valamit hallottam az Istenről. Létezik-e, vagy nem létezik az Isten? És tudom jól, főleg ennek a vírusos időszaknak az első időszakában, hónapjaiban ez megjelent, egy rádió műsort is hallottam, a metodista egyháznak a Kossuth Rádión elmondott bizonságtételét, heti műsorát hallgattam, ahol azt mondta egy lelkipásztor, hogy igen, trendi lett, hogy az ember, főleg a koronavírus első időszakában több ezer volt a YouTube istentiszteleteknek a megtekintés, hogy az ember odafordul az Istenhez, valamit keres, valamit kuta, hall valamit, és akkor hallgatta ezt is, azt is, amazt is, egyik gyülekezetet, másik gyülekezetet, egyik egyházat és a másik egyházat. Itt is valami hasonlóról van szó, hogy ez az ember hall valamit Istenről, hall valamit Jézusról, a fülébe megy. Talán Az is ott van még, hogy azt hallotta, hogy Kánában, ahova megint visszaérkezett, Kánába, ott valami csodát tett ez a Jézus. És Jézushoz megy. Emberek egy része a nyomorúságos helyzetben valóban az Isten közelségét keresi. Ilyen furcsa, csak hogy a karácsonyi történetet még idehozzuk, a három napkereti bölcs az éppen Heródeshez megy, azért, hogy segítséget kérjen, hogy hol kell megszületnie Jézus Krisztusnak. Ez a Heródes párti, ez pedig Jézushoz megy. De közben, miközben Jézushoz megy, vállalnia kell egyfajta kockázatot. Ott kell hagyni a fiát például. Ez az egyik legnehezebb kockázat. Ott hagyni. Aztán utána, szinte a korabeli viszonyok szerint, egy napnyi utat kellett neki gyalog megtennie. Hát ma, amikor azt mondjuk, hogy 30 kilométer távolság, akkor megint olyan nevetségesnek tűnik ez, hogy 30 kilométer távolság, belül az ember az autóba, és hát olyan kényelmes tempóban, nem úgy, mint aki gyorsan szokott valaki vezetni, kényelmes tempóban 30 perc alatt ott van. Hát ilyen vész esetben biztos, hogy sokkal hamarabb ott lenne az ember. De egy napot megtesz azért, hogy találkozzon Jézussal. És van még egy dolog, amit meg kell tennie ennek az embernek, le kell tennie azt, aki ebben a társadalmi életben. Le kell tennie talán az önbecsülését, az ő társadalmi rangját, azért, hogy Jézus Krisztussal tudjon beszélgetni. Nem lesz büszke, engedi, hogy Jézussal beszéljen. Nos, kedves testvérek, nagyon sokszor így van ez a hit tekintetében, amikor elkezdődik, vagy mondhatnám azt is, hogyha itt megakad valakinek a hite. Az érdeklődés, hall Istenről valamit, néhány dolgot letesz, és megérkezik az Istenhez. És akkor mi történik? Az első, amivel tulajdonképpen szembe kell néznie ennek az embernek azt, hogy Jézus hazaküldi. Hazaküldi, mert azt gondolja, hogy csak csodát jön nézni, csodát vár. Valamifajta attrakciót. Itt ez a kifejezés, amit Jézus mond, ha nem tudom, hogy mai nyelven így szólna, de mondjuk én így fordítanám az én korosztályomnak, hogy valami világszenzációt szeretne látni. Valami olyasmit, amire felnéznek az emberek. Valami olyat, amit meghirdettek, amire mindenki kíváncsi. Valami ilyen jelről van, ilyen csodáról van itt szó ebben az igében. Valami olyanról, ami azt mondja ki, hogy szeretném látni, hogy te megbízható vagy-e, de igazából a hitnek a mélysége annyira nem érint meg engem. Tudjátok, beszéltünk már erről, akár a múlt vasárnapi istentiszteleten is, igehirdetésben is, hogy valamikor csak az Istennek az ajándéka szükséges. Múlt héten is elmondtam azt a példát, amikor 10 leprás megy oda Jézushoz, és a 10 leprásból egy, a samáriai az, aki megköszöni Jézusnak az, hogy meggyógyította. A többiek is meggyógyultak. De mondhatnék mai példát is, ebben a teremben, ahol együtt vagyunk, keddenként, nem most, hanem egyéb időszakokban keddenként kékkereszt alkalom szokott lenni. A szenvedély betegségből meggyógyultaknak a Biblia órája. És néha a csapaton érzem a csüggedést, amikor azt mondják, hogy de hát sokkal többen gyógyultak meg erről a környékről is, itt a Dunakanyarnak ebből a térségéből is, sokkal többen szabadultak meg az alkoholtól, mint ahányan itt vagyunk. És legyünk hálások azért, hogy a többiek is megszabadultak. De valakinek csak a csoda számít. Hogy megtörténjen, hogy lásson. A hitnek ez egy nagyon kezdetleges, ne haragudjatok meg, hogyha ezt mondom, nagyon primitív része, gondolkodása az, amikor ezt szoktuk mondani, hogy hiszem, ha látom. Mert valamikor ez megtörténik. Amit az embernek látnia kell, azt megláthatja. Hiszem, ha látom. Ha saját szememmel tapasztalom. Hát, minthogyha Jézus erről beszélne ennek az embernek az életében is. Majd, hogyha valami nagy csoda történik, akkor hinni fogok. Hányan mondják ezt? Hányan választják ezt az utat, hogy Istennek ilyen feltételeket szabnak? Hányan mondják talán azt, hogy majd hiszek akkor, hogyha elmúlik ez a járványos időszak? Egészen világos volt. Beszélgettünk már a gyülekezetünkben is koronavírusos betegekkel, hogy magára erre a betegségre még nincsen gyógyszer. A tüneteket azokat lehet csillapítani. Egyetlen egy védőfaktor van, ez az oltás. Amikor az ember önmagát készíti fel arra, hogy védekezzen a betegséggel szemben. Hiszem, ha látom. Hiszem, ha látom a megdöbbentő, csodálatos, káprázatos jeleket. És azt mondja Jézus, hogy sokan csak ezért hisznek benne, és sokan csak ezért hittek benne. De tudjátok, azért kezdetleges ez a hit, amely a látásra épül, mert olyan az, mint amikor Jézus arról beszél, hogy a magvető példázatában kövek közé esik, és a kövek között egy ilyen mikroklíma alakul ki, nagyon kedvező környezet, meleg, és egy picit megreked a víz is, és a növény, mint a melegházakban, vagy a melegágyásokban rögtön úgy megnyúlik. Láttam már én is sokszor, főleg gyerekkoromból ilyen melegágyást, hogy amikor hirtelen megnyurgásodott a növény, akkor a nagyapám kicsit az üveget mindig feljebb tette, és elkezdte szellőztetni a melegágyást, azért, hogy ne csak megnyúljon a növény, hanem meg is erősödjön a növény. Mert hogyha ilyen nyurga, gyökér nélküli növényt ültetünk ki, vagy a Jézusi példázatban, mert hogyha ebben a mikroklímában a sziklák miatt nem tud mélyre hatolni a gyökér, akkor az első tavaszi vagy nyári nap megsüti, és tönkre megy. Nincs beágyazódása. A csodákra váró hitnek nincsen beágyazódása. Aztán vannak mások, akiket Istennek az ereje, a dinamisz, az energia, ahogyan szoktuk mondani, motivál. Aztán megint vannak mások, akik azt mondják, hogy valami jelre volna szükségük. Tehát vannak, akik ilyen jeleket várnának, hogy az Isten bizonyos dolgokat mutasson meg valamilyen formában, nem a saját személyes életükben, hanem valamilyen formában. És itt ebben a hitnek ebben az állapotában Jézus valamit tesz. Azt mondja, hogy hiszel-e a szónak? Hiszel-e az igének? Hiszel-e a beszédnek? Hiszel-e Isten szavának? Menj haza! És meggyógyul. Ott és akkor nincs jel, ott és akkor nincs csoda, ott és akkor látszólag nincs erő, csak szó. Jézus szava. Sokak, akik hitben járnak, egy-egy igét egy életre félretesznek. Vagy a szívükbe teszik félre Istennek az igéjét, vagy a szószoros értelemben is. Hány alkalommal volt itt ebben a teremben, Biblia órákon, hogy valamit mondtunk, valamiről beszéltünk, együtt gondolkodtunk, és egyszer csak valaki kinyitotta az énekeskönyvét, és az énekeskönyvét kinyitva ott volt benne egy ige. És azt mondja, tiszteletes úr, én ezt az igét ekkor és ekkor kaptam, és ráadásul a hátára volt írva, hogy nekem is van egy ige itt a magában a szemüvegtokomban. Van egy ige, itt hordozom ezt az igét, néhány éve kaptam ezt az igét. Egy-egy szónak, isteni szónak hisznek. És kedves testvérek, még hadd mondjam, hogy természetesen Jézus ebbe az irányba akarja a mi gondolkodásunkat elindítani. Ez is a hitnek egy egészen komoly odafordulása már az Isten felé, hogy hiszel annak, amit Isten neked mondott, hogy az úgy lesz. De azért vannak még olyan lépcsők, amelyeket végig kell járni. Ez pedig az, hogy kitartó vagy-e abban, amit Isten megígért neked. Haza kell menni. Mindig ez a legnehezebb. Hazamenni. Mert amíg hajt a tűz, hogy találkozz az Istennel, találkoztál vele, kaptál tőle valamit, most haza kell menni. Mi vár majd otthon? Gondolhatja ez a kormánytisztviselő. Mi vár majd otthon? A hazafelé vezető út a legnehezebb. Minden egyházi konferenciáról, csendes hétről, evangelizációról, nem tudom, hogy hány dolgot tudnék még elmondani, mindig ez a legnehezebb, hazamenni. És most nem az otthon fogadtatására gondolok még, hanem az útra. Amikor látszólag nem történik semmi. Az úton hazafelé látszólag nem történik semmi. De nagyon sok minden eldől ott. Megmaradsz-e? Vagy kihullik a szívedből mindaz, amit hallottál, amit kaptál? Megvolt az Istennel való találkozás, megvolt az ige, és jön ennek az évnek az egyik nagy, vagy bocsánat, a múlt évnek az egyik nagy kérdése, a megmaradásnak a kérdése. A kitartásnak a kérdése. Légy hű, mint halálig. Nem fogom elfelejteni ezt az igét sohasem. Ezt mondta felettem Kocó Pali bácsi lelkészünk, amikor konfirmáltam. Vagy nem felejtem el a lelkésztársamnak, Tata Istvánnak azt a mondatát, amikor azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt mondja az én lelkésztársam a magyarázatában, hogy a hitnek itt egy olyan nyelvtani szerkezete van, amely a kitartó hitről beszél. Nem a fellángoló hitről, hanem arról, amely a legnehezebb órákban is kitart. Emellett a gyönyörű hitvallás mellett, hogy Isten egyszülött fiát adta ennek a világnak. A legnyomorúságos helyzetben is, amikor nincsenek jelek, amikor nincsenek csodák, amikor egyedül van az ember a maga kavargó gondolataival, felismerni azt, hogy meg tudok maradni ebben a hitben, amikor csend van. És amikor benne van ebben az, hogy mi van, hogyha most mégsem gyógyult meg az én gyermekem. Meg tudsz-e ebben maradni? Ó, de nehéz ez a szakasz, amikor azt olvassuk itt az igében, hogy hitt, és ment. Hitt és ment. Röviden. Olyan röviden és olyan tömören olvassuk ezt, mint a feltámadás történetben, amikor Jézus beszél, János beszél Jézus sírjához érkezve a Péterrel való versenyfutásáról, hogy János és Péter mennek oda a sírhoz, és az egyik az elmélkedik, Péter, és János pedig azt írja önmagáról, hogy hitt. Hitt és ment. És amikor hisz és megy, akkor megint egy újabb csoda történik. Még haza sem ér, már jönnek a hírnökök, mondják a jó hírt, a te gyermeked él, és persze az ember ilyenkor megpróbálja összerakni a képet, mert most jön az igazolása Jézus szavának. Isten megteremti ezt. Visszagondol arra, hogy mikor mondta neki Jézus a szót, megkérdezi azokat, akik körbeveszik az ő hozzátartozóit, vagy éppen a szolgálóit, vagy beosztottjait, én nem is tudom kiket, és összeáll a kép, egymás mellett van, hogy amikor Jézus mondta, akkor hagyta el a láz. Akkor gyógyította. Íme. Az a pillanat az ember életében sohasem felejthető el, amikor Isten valamit így megbizonyít számodra. Nem ott és akkor, amikor vártad volna. Nem abban a pillanatban, amikor remélted volna. Nem akkor, amikor kopogtattál, zörgettél, kértél, hanem egyszer csak összeáll a nagy kép. Isten ezt így rendezte, így volt. Ez az ő akarata. És akkor már nem összeszorított fogakkal mondod azt, hogy mind jó, amit Isten tészen szent az ő akaratja, hanem örömmel, vidáman mondod, hogy valóban jó, amit Isten készített. Nem a nyomorúságok jók benne, hanem mindaz, amit adott neked. A hitnek ez a szakasz, amikor megerősödsz. Hadd mondjam így, hogy ez az a pillanat az ember életében, amikor már azt is el tudja mondani, hogy mit tett velem az Isten. Ezt szoktuk mondani bizonyságtételnek. Ennyiben különbözik a hitvallás a bizonyságtételtől, hogy mindegyik fontos. A hitvallás az, amikor kimondom Isten igéjéből merítve azt, hogy ő az Úr az én életemben, és ebben kitartok minden körülmény közepette, és ennek lehet személyes hitvallása, és lehet ennek közösségi, gyülekezeti, kereszténységet átfogó hitvallása, kötött hitvallása. És amikor Isten megerősít téged az ő csodájával, az meg belső bizonyságtételé változik, és a kettő nincs egymással ellentétben. Nem úgy, hogy van az egyháznak egy hitvallása, hát azt én nem hiszem, hanem van a személyes hitvallásom, hanem abból fakad. Az Isten igéjéből fakadó személyes belső bizonyosság, amit nem vehet el tőled senki. Ami a te történeted. És van a hitnek, a hit járásának egy következő szakasza, ez pedig az, amikor már nem csak magad hiszel, hanem a szeretteid is. Háza néped is. Látnak. És hisznek az élő Istenben, hogy ez nem színjáték, hanem valóság. Igen, kedves testvérek, az utolsó szakasz ez, amikor tanulja vagy annak, hogy a közvetlen környezetedben Jézus Krisztus követőjévé válnak az emberek. Hát erről szól ez a történet most itt, ha nem is Dióhéjban, de így egyszerűen. saját magunkról szól. Életünk különböző állomásait mondja. A nyomorúságban, amikor Istenhez mehetünk, amikor hihetünk Istennek az igéjében, amikor kitarthatunk mellette a hazafelé vezető úton imádságban, amikor a hit engedelmességhez is vezet, és amikor hirdetjük a Krisztust, hogy mások is higgyenek benne. Erre hívott el téged is a Szent Háromság egy igaz és őrű Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked, hogy a mai vasárnap ilyen egyértelmű, jól átgondolható, mindannyiunk számára beazonosítható igei utat adtál nekünk. És ez nem versenypálya, abban az értelemben, hogy nekünk kellene versenyeznünk rajta, hogy ki a külön, ki a jobb, ki a rosszabb. Hanem ez egy olyan út, amely célba érkezik. És lehet, hogy különböző helyén járunk ennek az útnak. De úton járók mi vagyunk mindannyian. Lehet, hogy a hitnek különböző állomásain vagyunk. Csak egyet kérünk, Urunk, hogy ne ragadjunk le sehol. Ne akadjunk meg sehol. Ne gondoljuk azt, hogy mi már készek vagyunk. Mert ha készek vagyunk, akkor hozzád érkezünk. Akkor már nem hiszünk, hanem látunk. És tapasztalunk. Engedj mindig hozzád lépnünk, hozzád közelednünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, most a mi közösségünk minden tagjáért, kicsinyekért, nagyokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, gyülekezeti alkalmainkért. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a koronavírussal megfertőzött betegekért, és minden betegért, minden orvosért, ápolóért, gyógyítóért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hálát adva neked, testvérünkkel együtt, hogy te felemelsz koronavírusból is, 3 hét kórházból is, meggyógyítottad a mi testvérünk szerettét. Hálás, ami közösségünk szíve is a te irányodba, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, könyörgünk az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, akiket úgy féltünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, unokáinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunkért, hitenek az évnek első negyedében, hálát adva az új szolgálókért, előjáróinkért. Könyörgünk, Urunk, a mi országunk vezetőiért, városunk előjáróiért. És kérünk téged, Urunk, hogy vedd le rólunk ezt a járványos időszakot. Szűnjön meg ez a betegség. Amen. Most kiki csendes imáját mondhatja el otthonában. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta a kedves minnyájukat így a televízió képernyőin, vagy az interneten keresztül is. Áldjuk Istent, aki mindeddig megőrzött bennünket a járványos időszakban. Köszönjük Isten tiszteletünk szolgálóinak, az igeolvasást Mazarai Sándornak, a prelúdiumot Kurfis Gézának, a posztúdiumot pedig Kis Árpádnénak. Köszönjük az igehirdetés leírását dr. Puskás Attilának, és a postaládába való helyezést presbiter testvéreinknek. Köszönjük Süveg Lászlónak, hogy megjavította a templomunk riasztóját, Nagy Attilának, hogy gyülekezeti házunk beázásait megszüntette itt Pomázon, és Róna Péternek, presbiter testvérünknek, hogy a csobánkai szellőztető berendezés kiegészítő funkcióit megtervezte, a kivitelezést segítette és felügyelte. Köszönjük szépen az elvégzett munkát! Egyházmegyénkben, testvéreim, lezárult a közegyházi választás. Szeretettel jelzem, hogy egyházmegyénk közössége világi főjegyzőül, azaz az egyházmegyei gondnok helyetteséül dr. Puskás Attila testvérünket választotta. Gyűjteményi előadónk Osváth Zsolt presbiter testvérünk lett, ifjúsági előadónk pedig Stift János beosztott lelkipásztor. Isten áldja és őrizze meg őket, és ő adjon bölcsességet a nehéz döntésekben, ám azt is kérjük, hogy adja meg Isten a közös szolgálatnak az örömét. Szeretettel gratulálunk mindhármuknak. Alkalmainkat hirdetem. 8 órakor hétfőn és 20 órakor ima közösséget tartunk. Szerdán 6 órakor Zoomon lesz bibliaóránk. Pénteken Zoomon kiskáti órát tartunk, és 5 órától pedig nagy káti órát tartunk. Pénteken este 6 órától presbiteri gyűlés lesz, ugyancsak a Zoom program segítségével. Vasárnap istentiszteleteink rendje megváltozik. 9 órától istentisztelet lesz az új csobánkai református imaházból, az alkalomról videó közvetítést is biztosítunk. 10:30-től istentiszteletet tartunk a pomázi református templomban. Az alkalomról hangközvetítést biztosítunk. Presbitériumunk javaslata alapján a jövő héttől újra tarthatunk jelenléti istentiszteletet. A templomban és az imaházban a szolgálókkal együtt az istentiszteleten egyidejűleg 40 fő tartózkodhat. Úgynevezett délutáni liturgiával tartjuk alkalmunkat, kezdő és záró énekkel, mely így 45-50 percnél nem lesz hosszabb. A belépéskor testhőmérsékletet ellenőrzünk, valamint kérjük a kézfertőtlenítő használatát. A maszk használata és a 1,5 méteres védőtávolság megtartása a teljes istentisztelet alatt kötelező. A rend betartásáért az ügyeletes presbiterek felelnek. Az istentiszteletek után presbiterjeink segítségével fertőtlenítést végzünk. Jelenléttel járó gyermekistentiszteletet, urvacsorai közösséget egyelőre nem tartunk. A gyülekezeti házat és a gyülekezeti termeket zárva tartjuk továbbra is. Kérjük, hogy betegen testvéreink ne látogassák a jelenléti istentiszteleti alkalmakat. Az Isten tiszteletek, az élő közvetítések menüben gyülekezetünk honlapján továbbra is elérhetőek lesznek, úgy, ahogyan említettem, tehát Csobánkáról lesz képi közvetítés is, Pomázról pedig hang közvetítés. Jövő héten vasárnap 15 órától Zoom gyermekisten tiszteletet tartunk, óvodásainak szánt videónk is megtalálható gyülekezetünk honlapján. Fájdalommal hirdetem, hogy 2020. december 10-én elhunyt Kozma Ferencné testvérünk temetése január 13-án lesz családi körben a református temetőnkben. 2021. január 1-én elhunyt Berek Zsigmondné testvérünk 90 éves korában, temetése január 14-én lesz családi körben. 2020. november 28-án elhunyt Balogh Józsefné testvérünk, temetése 2021. február 1-én lesz a Farkasréti temetőben, gyülekezetünkben pedig 2021. január 31-én, azaz a temetést megelőző napon 15 órakor tartunk majd megemlékezést templomunkban. 2021. január 1-én elhunyt Gönczi Istvánné testvérünk, temetéséről a jövő héten tudunk jelzéssel lenni. Istenünk vigasztalása legyen gyászoló testvéreinken. Megköszönjük testvéreink támogatását, a persejpénzes támogatásokat és egyházfenntartást, melyet most többen átutalással rendeztek. Még kapható bibliaolvasó kalauz, kalendárium, fali naptár és Füle Lajos képeslap naptár is. Hirdettem, hogy 2021-ben az ökumenikus imahét alkalmait csak online tartjuk meg. Az első alkalom január 18-án 18 órától lesz elérhető az interneten, majd minden este 18 órától láthatjuk a következő Isten tiszteleteket. Azaz most nem tartunk jelenléti alkalmat sem templomunkban, sem a katolikus templomban, sem a Caritas házban, sem pedig a csobánkai templomokban. A lelkészi hivatalba csak előzetes telefonon történt bejelentés alapján tudunk testvéreket fogadni, és az ügyintézés alatt maszk viselése mindannyiunk számára kötelező. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, az istentisztelet végéhez érkeztünk. Záró énekünket keressük meg, a 458. dicséretünket. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Énekeljük első és második versszakát.
Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Az a vés, a drága vér, melyet ontál a bűnér, gyógyír légyen lelkemnek, bűntös vádtól mentsen meg, törvényednek eleget. Bűnös ember nem tehet, búzgóságom égre pár, s folyna könnyem, mint a szár. Elég téted az nem ad, csak te válthatsz meg magad.
Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat. A Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.